Berlinből, felelte a másik. Egy kis órás üzletem volt, feleségemmel és kislányommal, Mirjámmal utazunk. Nem voltunk gazdagok, majd lenézett a hullámokra, amely kitartóan támadták a hajótestet, aztán fejét felemelve keserűen csendesen folytatta. A búr háborúk után költöztünk családommal Németországba, az ékszerész nagyapámmal együtt. Az első világháborúban többször kitüntették, meg vaskeresztet is kaptam a német császárság nyújtotta szolgálatomért. Mielőtt hajóra szálltunk, az egyik könyvekkel megpakolt mágiára hajítottam azt az érdemrendet is, ahogy hazafelé tartottam. A Mein Kampf belső oldalára ragasztottam a kitüntetést, az írományt meg a Marx zsidó kérdéshez című könyvének borítójára raktam, hogy ne vegyék észre. A férfiak nem néztek egymásra, mintha attól féltek volna, hogy meg kell jegyezniük a fölösleges arcot. A morajlás egyre erősebbé vált, ahogy az Európa felé közeledtek. Napokon belül talán már ismét Hamburgban lehetnek, bár egyikük nem akarta ezt. A másodkapitány épp mellettük ballagott el, makulátlanul, hófehér, tiszta egyenruhájában. Megkérdezték, tudná-e néhány percet szánni rájuk. A tiszt némi hezitálás után szóba elegyedett a lesoványodott szürkeruhás férfiakkal. Ruhájuk távolról rabruhának látszott. A második kérdés a német belpolitikai helyzet volt. Nem kell félniük Németországban. Higgyék el, másút se szeretik a zsidókat. Például Kanadában kifejezetten tiltják a zsidóknak, hogy ingatlant vegyenek. Mi több, az egyik ismerősöm nem lehetett ott bróker, mert zsidó származású. Az elmúlt években az ország alig engedett be zsidókat. A 400 ezer zsidóból alig 4000 kapott bejutási lehetőséget, fejezte be monológiát, fegyelmezett, ám lesajnáló arccal az egyenruhás. De aggódunk, fakadt ki a fiatalabbik férfi. Nekem feleségem, lányom van. A Hitler a Mein Kampf van, nem csinál titkot, hogy mit akar, és csak a vak nem látja, hogy tőlünk szeretne megszabadulni, de minden áron. Még 11. Pius is kiadta az égető aggodalommal kezdetű enciklikáját nemrég. Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió Törpecceg adásának hallgatóid, Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és itt van velem a stúdióban a Lángoló Szirmok szerzője, dr. Lovászi László. Szerbusz László, üdvözöllek.
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat.
És történelmi kontextusunk szakértői, dr. Máté Áront is köszöntöm, történész.
Szerbusz. Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Az előző részben Egyesült Államokban voltunk, és azt lehet mondani, hogy most is egy tengeri utazás alkalmával visszajövünk Európában, de azért ez a visszafelé út, ez nem egy jó indulatból keletkezett, nem abból keletkezett, hogy szívesen jöttek vissza az amerikai kontinensről Hamburgba, hanem ez egy kényszeredett állapot volt. Hogy mi is áll ennek a hátterében, szerintem ezt önmagában már érdemes lesz ebben a beszélgetésben kifejteni, és hát ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag itt azért már előteljesen elhangzanak a náci Németországgal kapcsolatos megjegyzések, a Mein Kampf-fal kapcsolatos megjegyzések, és hát a szereplőkről is egyértelműen kiderül, hogy a zsidó identitásuk, a zsidó hitük az fontos az életükben. Áron, neked jut a szerep, hogy értelmezzük ezt a kontextust.
Ugye ez a történet arról szól, hogy megpróbálnak részben a náci Németországban megszabadulni szervezett módon is. Ekkor ugye még nincs Auschwitz, nincs holokauszt, egyszerűen csak meg akarnak szabadulni az őselmenségnek kikiáltott zsidóktól. Ennek egy része ugye egy megállapodás a különböző zsidó ügynökségekkel, tehát hogy Palesztinába kivándorlást biztosítanak. Ott van ilyen barter megállapodás is, hogy német ipartermékeket kell venni. A másik része az, amikor egyszerűen el akarnak már menekülni a német zsidók, és ez egy 1939 késő tavasszán lejátszódó történet. Hamburgba egyébként már üresen tért vissza ez a bizonyos zsidó kivándorlókat szállító hajó, előtte már Antwerpenben sokan kiszálltak. A több mint 900 utasból nagyon nagy részük vált a holokauszt áldozatává. Később. Az Egyesült Államokban ekkor még egy olyan hozzáállás uralkodik, amit nyugodtan nevezhetünk egy ilyen burkolt zsidó ellenes attitűdnek sok helyen. Tehát nem az egész országban, ne túlozzunk, tehát egy vidéki kiesebb területen, a farmon, ott, most bocsánat, azt se tudják, eszik vagy isszák azt, hogy zsidó. Tehát dolgoznak, nem is érdekli őket. De például az egyetemeken érdekes fejlemények bontakoznak ki, ott nagyon hasonló numerus clausus rendelkezések vannak, mint amit ugye Magyarországon is bevezetnek, aztán enyhítenek. Például, ha már ugye Einsteinről nagyon sok szó esett, meg az atom programról, ugye Oppenheimer esetében is van, hogy azt mondják, hogy kérem szépen, egy zsidó elég ezen a tanszéken. Mert ugye ott föl akarja vetetni egy kollégát. És például Kanadában is kifejezetten elutálják a zsidó bevándorlókat, akik jelentkeznének, hogy nem is szeretnénk elkötözni Európából, Németországból. És ez a mai napig óriási problémákat okoz a kanadai lélekben. Most az Egyesült Államokban hasonló történetek játszódnak le, és hát vészesen közeledik a második világháború. Adolf Hitler 1919-ben a bajor szovjet köztársaság leverése után csatlakozik egy kis párthoz, német munkáspártnak hívják. 1920-ban megváltoztatják a nevét, és 1921-ben kizsarolja magának a párt vezetését. Innen indul el tulajdonképpen ez a borzalmas náci kísérlet, ami hát aztán emberírtásba torkolik.
László, a könyvben itt megjelenik, majd a későbbiekben is hallgatnak bennünk a további részekben a hallgatók a Time Magazine. És a Time Magazine-nak az évembere karakter, az számomra egy ilyen nimbusz volt sokáig. Tehát, hogy aki ott megjelenik, az biztos valami nagy hatású ember. De aztán ezt a nagy hatásút most már így utólag nyilván, amikor az ember így látja, hogy Sztálin is szerepel, meg Hitler is szerepel, akkor azt le lehet mondani, hogy nagy hatású, de nem feltétlen pozitív előjellel. Tehát oda lehet rakni egy indexbe, vagy inkább nagyító nélküli mínusz jelet. De a lényeg az az, hogy miért tartottad ezt fontosnak, hogy behozzad ezt a vonalat a történet magyarázása. Ráadásul már nem a novellai részeken utalsz erre, hanem amikor a konkrét történelmi tényeket mutatott be egy-egy fejezetnek a záró gondolatában.
A Time Magazine egyébként ennek a kiadásnak a példányszáma éppenséggel szerepel a novellában, mert a hajó fedélzeten.
Igazad ugye, van, igen.
Mennek,
igen. Tessék elolvasni a könyvet.
A szél felcsapja ezt a magazint, és akkor látja meg ezt a címlapot, ami rendhagyó volt. Ugyanis nem egy, ahogy említetted, hogy általában mindig egy konkrét személynek a fényképe vagy a arca volt látható. És azt hiszem, hogy ez volt az első alkalom, de erre nem mernék megesküdni, de rendhagyó alkalom volt abból a szempontból, hogy Hitlert jelenítették meg, de nem hagyományos módon, hanem a gyűlölet profétájaként jelenítették meg, tehát azért azt nem mondjuk, hogy a Time magazin szerkesztősége 38-ban elátta volna, hogy Adolf Hitlernek milyen a személyisége, vagy milyen a politikai programja, hiszen már túl vagyunk a kristály éjszakán is, és egyáltalán a programja is azért nem csinált titkot, hogy kiket szeret, és kiket nem szeret, és a magazinnak a címlapján a gyűlölet profétája egy orgonánál ül háttal, és csontvázzal, illetve már középkori haláltáncnak a koreográfiáját idéző pillanatképet vagy látvány terül elénkbe, és Hitlernek a személyiségénél mindig felmerül az a kérdés, és ezt a történészek szokták igazából megvitatni, hogy a személyisége határozta meg a rendszert, vagy a körülmények idézték elő, hogy Hitler ebben a történelmi forgatagban kitermelődött, és ő igazából a lehetőséget, meg a körülményeknek köszönhet az, hogy az lett, ami. Ez egy örök vita, amennyire én tudom, de az biztos, hogy Hitlernek a személyiségénél az fontos látni, hogy honnan indult. Tehát, hogy hol született, kik voltak a szüleik, kik voltak a nagyszüleik. És ez egy nagyon érdekes történet, hiszen ha valaki egy kicsit megkapargatja ezt a felszínt, akkor azt látja, hogy Hitler maga sem tudta. Tehát egy olyan emberről van szó, akinek nem volt igazából identitása.
Gyökértelen.
Gyökértelen ember volt. És amikor, és nekem ez fogott meg a leginkább, hogy az az ember, akinek nincsen identitása, akinek nincsen a családdal, a szűkebb közösségével megbízható, most bármelyik néptől van szó, megbízható fogozkodója, azok a leg, nem szeretnék így fogalmazni, de azoktól lehet tartani. És a Hitlernek a példája az azért jó, mert ő maga is érezte, hogy ez egy nagyon nagy lelki válság, vagy lelki feszültséget okozhatott neki, hiszen amikor hatalomra került, és megpróbálta felkutatni a saját családját, családfáját, akkor kiderült, hogy nem tudja hova vezetni, és inkább ledózeroltatta a családnak a temetőjét, hogy még véletlenül se maradjon semmi nyoma utána.
Jó, de hát azért ugye ez utal is arra, hogy azért van egyfajta fóbia, vagy annak különböző fokozatait látva, de akár még ennél komolyabb probléma is, mert hát ettől még, hogy én nem tudom, hogy a nagyapám az ki volt, az még nem fogom a földmunkásokat megbízni avval, hogy akkor dózerolják le azt a falut, ahova gondolom, hogy származok. Viszont ami ezt a kérdést azért átfogóan drámaivá teszi, hogy ahogy az Áron is utalt rá, hogy elindul egy törvények, jogszabályok, rendszereket behozó világ, ami még nem a háború, viszont már kényszerít. Tehát kényszerít arra, hogy elhagyd az országodat, ahol a nagyapáddal bejöttél, és órásmesterséget tanultál, és megbecsült, nem tudom, órásmester voltál a városodnak egy adott negyedében, és hát nyilván szakmák és családi tradíciók sokaságát lehetne felsorolni, hogy ki miben volt jó, hogy ti hogy látjátok, hogy miért szerveződik mögé egy ilyen nagy rendszer, tehát törvényhozások, adminisztrációk, minisztériumok, tehát gyakorlatilag teljesen átalakul az, ami az emberek szolgálatában kellene, hogy álljon, ahelyett egy ilyen faji megkülönböztetés, ilyen likvidációs programmal.
Szóval akkor... Most tessék megkapaszkodni, szeretnék idézni egy fiatal amerikai tiszt, Harry Truman, első világháború végén 1918 novemberében hazaírott leveléből. Szó szerint idézem, fönt van az interneten, elolvasható bárkinek. Sajnálom, hogy nem vonulunk be Németországba, nem pusztítjuk el Németországot. Sajnálom, hogy nem vághatom le a kezét, lábát néhány német gyereknek, és nem skalpolhatok meg néhány öreget. Na most Németországot páriává teszik az első világháború után. Ott a győztes hatalmak egy olyan történelmi bűnt követnek el, ami nem csak bűn, hanem hiba is, ha nagyon cinikus ironizálásba akarnék itt átfutni. A németek előtt gyakorlatilag nincs jövő, eleve fenntartják a blokkádot. 1 millió német hal éhen.
Igen, igen.
Most a hallgatóknak az előre bocsátom, hogy nem német mosdatásról fog szólni, csak hogy megértsük. A németek úgy érzik, hogy ők ezt egyszerűen nem érdemelték meg, és egy olyan pénzügyi terhet raknak rájuk, ez a jóvátétel, amit
beszéltünk erről korábbi adásokban. Évtizedekig
kell ugye fizetniük. Németország a kétségbeesésben bezuhan, forradalmi mozgások vannak, megkérdőjeleződik az egész német kultúra, és egy olyan elit kerül elő, amely szándékosan meg is kérdőjelezi. És erre bizonyos értelemben olyan hivatkozásra, hogy ti vesztettétek el a háborút, akkor ez a hagyományos Németország, ez boruljon föl. És akkor jön egy ember, aki egy démoni tehetség, Adolf Hitler, és készül erre a szerepre. És nincsenek gátlásai, pontosan azért, mert nincsenek gyökerei. És élvezi a szerepet, egy hisztériás alkat, aki hipnotizőr, gyakorlatilag tömegeket tud hipnózisba vinni. És a németekből előhívja a legrosszabb énjüket. És erre építve egy új világképzetét villantja föl, és úgy viselkedik, mint egy nagyon megengedő szülő, aki megengedi a rosszaságot a gyerekeknek. Ugye ezek a németek. És ebből kialakul az, ami egyébként Németországban amúgy is kialakult volna, no nem a nácizmus, hanem az, hogy újra Európa gazdasági motorja lesz, mert erre volt predesztinálva a hagyományaival, az iparával, a tehetséges szakembereivel. Na de Hitlernek ezzel tervei vannak. Mégpedig egy iszonyatosan hideg, kegyetlen, világot alávető nagy terv, amiben ő gondolkozik, és ami hipnotizálja a németeket. Minket megbélyegeztek? No, most majd mi leszünk, ugye az Übermensch.
És ehhez még hozzájárul az is, hogy a német gazdaság és a német technológia, a német tudomány egy olyan magas fokú fejlettséget jelentett már abban a korban, hiszen ne felejtsük el, hogy a Nobel-díjak, a tudományos eredmények, azok...
Egyetemek.
Egyetemek, igen, 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 igen. Hát gyakorlatilag a magyar, azt lehet mondani, hogy a mérnök társadalomnak az életútjában minimum szerepel egy berlini egyetemi időszak eltöltése.
Vagy egy másik német.
Vagy egy másik egy müncheni, vagy bármelyik, igen.
De ugye ez igaz a jogra is.
Egyébként. Igen, igen, igen. Oké, ami ebben, ez teljesen érthető, és nagyon transzparens volt, és ezt köszönöm Áram, hogy ezt így elmondtad, mert szerintem ez tényleg nagyon-nagyon fontos volt. Sok mindenre szerintem rámutat akár a mai aktuális problémáink tekintetében is, amiket most látunk és tapasztalunk különböző háborúk mögött álló szellemiségek, ideológiák tekintetében. De meglátásatok szerint az, hogy ezért aztán ez egy átfogó második világháborúba fordul át, az törvényszerű volt? Ugye beszéltünk róla, hogy az első világháború és a második világháború valójában ez egy ilyen folyt köv. Tehát, hogy
ugye második felvonás.
És egy második felvonás.
Vagy egy nagy háború.
Vagy egy nagy háború, igen.
Hosszabb
szünet. De azért mégis van az a szünet, tehát amiben azért most már tapasztaltuk, hogy vannak ilyen kicsit ilyen már majdnem konszolidálódónak tűnő jelek. Ugye az Egyesült Államok kapcsán beszéltünk erről, vannak olyan időszakok, amikben azért tudományos technikai fejlődések indulnak be, de mégis bejön azt, hogy aztán fegyvert fognak különböző nemzetek, elindul egyfajta fegyverkezési hajsza is nyilván, és hát elindulnak ugye kelet irányba a német haderők.
Hát először nyugat irányba.
Ja, bocsánat, igen.
Nem, hát először bocsánat. Tehát a német terjeszkedésnek megvan a maga ütemterve, Hitlernek megvan a maga táblázata, hogy akkor hogy csináljuk meg. Ugye az első az a demilitarizált övezet megszállása, utána jön Ausztria, utána a Szudéta vidék, aztán maga Csehország, Szlovákia csatlós, és utána következne Lengyelország. Hitler a németekből azt a kelemetlen gondolatot hívja elő, ami egy kicsit azért a német kultúrában van, hogy ott volt, hogy ugye ők viszik keletre a civilizációt, a kultúrát, és akkor a szlávok helyére, balti törzsek helyére ott ők építik a várakat, gyűlölte a lengyeleket. Tehát az, hogy egy önálló lengyel állam létezzen, az személyes sértésnek is tekintette. Másrészt a háború, mint olyan, az benne volt a levegőben. Ne felejtsük el, hogy egy olyan generáció van a 40-es, 50-es éveiben, amelyik 4 évig tapicskolt vérben és sárban a fronton az első világháborúban. Tehát nekik ez, azt mondják, hogy hát ez már egyszer volt, tudjuk, hogy lehetséges, ez egy legitim eszköz. Megjegyzem, a magyarokkal szemben is nagyon komoly. Haushofer professzor, földrajztudós, a geopolitika egyik atya, tehát ennek a disziplinának a megteremtője, bead egy tervezetet a német külügyminisztériumba már 1941-ben, ahol következő mondatot írja le: a magyarok mindig is a német törekvések és a német népiség legeltökéltebb és legrafináltabb üldözői és ellenkezői voltak a dél-kelet-európai térségben. Megjegyzem, ezt valahol azért dicséretnek is vehetjük.
Igen. Ugye? Nekem is felcsillant a szemem rá.
Na most...
Átláthatjuk
királyok. Csak gondoljunk erre. Na most az, hogy törvényszerű-e a háború, Hitler megy előre a maga menetrendjével, és nyilvánvaló, hogy a lengyeleket nem olyan fából faragták, hogy azt mondják, hogy köszönjük, akkor jó, behódolunk. És a másik, ami szintén nyilvánvaló, hogy a britek úgy érzik, hogy muszáj valamit csinálniuk, mielőtt Európa, nagyon csúnya leszek, mielőtt Európának már nem lesz rájuk szüksége. És itt most ez jelentsen egy akármilyen Európát, ez esetben sajnos egy náci Németország uralt Európáról van szó, de ők egyszerűen nem, tehát egy brit gondolkodásban, geopolitikai gondolkodásban az, hogy egy egyesült Európa akár így, akár úgy létrejöjjön, és ők ebben nem szólhatnak bele, fenyegetésnek élik meg.
Nos, hát a történelmi korszakot hogy érik meg a budai vár Krisztina városi szárnyában, Horthy Miklós dolgozó szobájában, ezt a következő részből fogják tudni meg a hallgatók. Én nagyon szépen köszönöm dr. Máté Áronnak és dr. Lovászi Lászlónak, hogy itt voltatok, és innen folytatjuk.